Az elmúlt vasárnap húsvét vasárnap volt, nem volt esti istentisztelet. Remélem, hogy eljutottatok akár nagypénteken, vagy vasárnap, vagy a Rubhegyre, vagy hétfőn. És most újra folytatjuk a normál működésünket. A hegyi beszéd sorozat van még velünk, egészen nagyjából így nyárig. A hegyi beszéd sorozatban lépünk tovább, a Máté evangélium a 7. részéből lesz velünk, a 7. rész 7-től 11. verséig terjedő szakasz. Ezt olvasom most közöttetek. Jézus ezt mondja az őt hallgatóknak, és így szólít meg bennünket is. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Kedves testvéreim, ma nem akarlak meggyőzni arról, hogy imádkozz többet. Sem arról, hogy rosszul imádkozol, nem foglak meggyőzni. Sem azt nem fogom bizonygatni, hogy miért érdemes mindenképpen imádkoznod. Azt bízta rám Isten, hogy a forrásról beszéljek neked. A vele való élő kapcsolatról. Arról a forrásról, amire mindannyian vágyunk. Ami felé az összes valódi vágyunk és szükségletünk mutat. Amiből az élet fakad a számomra és a számodra. Az a vágyom a mai istentisztelten, hogy felébredjen mindannyiunkban a vágy az élő vízre, hogy szomjas legyél lelkileg, hogy lehessük bátrak szembesülni a saját elveszett, szomjazó bűnnel és minden töredékességünkkel terhelt állapotunkra, és látva, átérezve vigasztalhatatlan állapotunkat, életünk megoldhatatlanságát, elkezdjünk lépésről lépésre kiáltani a mi szerető mennyei atyánkhoz. Segítségül hívni őt, rábízni magunkat, és belépni a vele való élő kapcsolatba, vagy megerősíteni és megújítani ezt a kapcsolatot, hogyha már ebben élünk. Az egész Szentíráson végigvonul az imádságra, az Istennel való kapcsolódásra, kommunikációra való buzdítás. Különösen a Zsoltárok könyvében találhatunk nagyon-nagyon sokféle imádságot. A legkülönbözőbb élethelyzetekből, a legkülönbözőbb témákkal, mindenféle érzéseket, érzelmi állapotokat, gondolatsorokat, döntéshelyzeteket látunk magunk előtt. Néha olyanokat, aminek a felét se értjük, néha nem értjük, hogy hogy kerülhetett bele a Szentírásba, olyan Zsoltár, amiben dühösködik a Zsoltáríró. Az alapüzenete ennek alapján egyébként, hogy mindent vihetsz Isten jelenlétébe. Nincs olyan téma, nincs olyan dolog, amiért ne lehetne imádkozni. Ne mérlegelj, ne gondolkozz, imádkozz. Ez lehetne nagyon egyszerűen a Zsoltároknak az üzenete. Mi más lehetne még tanítani az imádságról? Jézus, amikor itt a tanítványainak beszél, és az őt hallgatóknak, akkor valamilyen módon egy differenciáltabb, egy kicsit speciálisabb helyzetet hoz eléjük, és konkrét tanítást mond nekik arról, hogy mit jelent az imádság. Ráadásul teszi ezt néhány verssel azután, hogy a mi atyánkot elmondta nekik, és a taníts minket imádkozni kérésre válaszolt a mi atyánkkal, majd nem sokkal később azt mondja, hogy kérjetek, keressetek és zörgessetek. Jézus ebben a felolvasott igében buzdít. Mikor van erre szükség? Jól tudja, hogy a tanítványai bizonytalanok, bizalmatlanok és mindenfélével küzdenek. Mert emberek. Ott van bennük az elfáradás, a motiválatlanság, a csalódás, a közöny. Ezért buzdít. Határozottan és világosan. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Forduljatok a mennyei atyához. Na de kicsoda az Isten, és kicsoda az a mennyei atya, akitől kérünk. Először erről szeretnék beszélni egy kicsit részletesebben, számtalanszor, amikor emberekkel beszélek és elmondják, hogy az Isten így, az Isten úgy, rájövök, hogy nem feltétlenül a Biblia Istenében hisznek. Ezek nem feltétlenül gyülekezeti tagok. Önmagában, hogy valaki ezt a szót használja, és valamit ért alatta, egyáltalán nem biztos, hogy Jézus Krisztus atyáról beszél. Mindannyian, kivétel nélkül, az egész életünkön át keressük erre a választ egyébként. Kicsoda Isten? Majd elbizonytalanodunk, és újra keressük. Megtaláltuk, bizonyosságunk lesz rá, és aztán később megint csak keressük. Természetesen más választ adunk erre kiskorunkban, hogy micsoda az Isten, más választ adunk rá kamaszként, vagy felnőtt korunkban. Azt nem tudom, megfigyeltétek-e, hogyha valaki keresztény lesz, és egy-két dolognak már a birtokában jut, már mint információnak, vagy ismeretnek, akkor nagyon könnyen, főleg az elején egy ilyen magabiztosság állapotába kerülhet, és tudni véli, hogy milyen az Isten, meg hogy kicsoda az Isten. Általában az ember egy bizonyos fejlődési szakaszában a hitének a saját Isten képét tartja a legbiblikusabbnak. Tehát, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, hát azt, hogy bennem úgy jól összeállt. És nem tudom, hogy az nektek megvan-e, de hogy mi reformátusok egyébként is így az ige egyházaként el tudunk jutni abba az állapotba, hogy hát annyira tiszta ez a református tanítás, tehát a református hitvások tényleg annyira biblikusak, mi állandóan a Bibliát olvassuk, hogy valószínűleg ezt nem mondjuk senkinek, de hogy igazából mi tudjuk, hogy milyen az Isten. A mindenféle tévejgő katolikusokhoz, esetleg más protestánsokhoz képest, ezért érdemes tőlünk tanulni. Mi reformátusok tudjuk. Aztán jön egy krízis, jön valami, ami miatt belül, vagy kívül, vagy mindkét szintéren szétesünk, az életünk megrendül, és megkérdőjeleződik minden. Kártyavárként tud összeomlani az, ami addig oly biztos volt. Kicsoda az Isten? Ki ő valójában? Jézus itt bemutatja nekünk azt, akihez imádkozunk. Azt mondja, hogy ő a mennyei atya. Ez a szó, amit itt Jézus használ, az abbá, a korabeli zsidó bölcseletben, a rabbik között meg mindenki, aki csak így Isten szólította, teljesen szokatlan volt. Zavarba ejtő. Lehet, hogy valaki úgy félre is nézett, vagy úgy elpirult. Ez olyan, mintha én itt beszélnék nektek Istenről, és azt mondanám, hogy az én mennyei apukám. Azért úgy kicsit fura lenne, nem? Ez a szó, amit itt Jézus használ, azt jelenti atya, apa, apuka, sőt, apuci, ilyen kis becézésben is, egy nagyon közeli, nagyon mélységes kapcsolatot ír le. Egyáltalán nem így szólították Istent, és tudjátok, mi ebbe a szép? Hogy nem az van, hogy Jézus azt mondja, hogy nekem van egy mennyei apukám, nektek nincs, és hogy én tudok őtőle kérni, hanem azt mondja, hogy ő a mi mennyei atyánk, és hát nekem valóban a mennyei apukám, mert mi egyek vagyunk, de a tiétek is lesz. Mert azért jöttem a földre, hogy ez a szó, hogy abbá, ez a tiétek is legyen, értitek? Ebbe a kapcsolatba hív be, hogy ne legyetek árvák Isten tekintetében, hogy szólíthassátok meg a legbensőségesebb módon, persze közben tudjuk, hogy ő a mindenható szent Isten, szóval, hogy azért szent, de egyébként Krisztusért a mennyei apukánk lehet. És ebben önmagában benne van, értitek, az imádságra való hívásba vetett bizalom, hogy hát ki, hogyha nem ő. Ő tuti, hogy meghallgat. Ő biztos, hogy akkor is azt adja, amire és amikor szükségem van. És egyébként ez a három felszólítás, a kérjetek, keressetek és zörgessetek, van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy egyébként a gyerek-szülő relációban értelmezhető a szülő jelenlétét, távollétét, vagy a tőle való elszeparáltság állapotát írja le. Ugyanakkor, ahogy Jézus is itt ellentétként állítja a földi apákat és atyákat a mennyei atyával szemben, nagyon fontos megemlítenünk, hogy Isten nem egyenlő a földi apákkal is. Ezt valószínűleg így tudatosan összerakjuk, hogy persze, hát ő biztos, hogy más vagy jobb. Csak az a nehéz, hogy az Istenhez való kapcsolódásunkban, hogy nem tudunk más koordinátorrendszerben mozogni, mint ahogyan, amiben felnőttünk, a tekintésszemélyek, az édesanyánk, édesapánk, nagyapánk, nagyanyánk, vagy bárki, aki igazán meghatározó volt, és valahogy alapvetően úgy belőlük próbáljuk összerakni, hogy akkor hogyan is kell Istenhez viszonyulni, meg milyen is lehet az Isten. És Jézus itt nagyon-nagyon világosan azt mondja, nem. Isten egészen más. Isten a mennyivel inkább Istene. A mennyei atya nem olyan, mint a földi atyák. És mi izgalmas, hogy azt mondja Jézus, hogy de mégis, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, és megfelelő dolgokat, akkor mennyivel inkább a mennyei atya. Nagyon érdekes, hogy itt ez a gonosz létetekre nem egy ilyen erkölcsi kifejezés, hanem ez egy teológiai kifejezés. A gonosz az Istentől elválasztott, a bűnben élő embert jelenti. És pont arról beszél, értitek, hogy még a töredékes, bűnös földi apák is tudnak jók lenni, és egyértelműen jót adni. Hát mennyire inkább a mennyei atya. Délelőtt is mondtam, hogy ugyanakkor Isten elé kell vinnünk azt is, ez csak egy pici zárójeles megjegyzés, hogy és egyébként vannak sajnos igazán gonosz földi apák is. Sajnos vannak bántalmazó, megbetegítő, ténylegesen gonosz szülők. És hogyha ilyen háttérből jössz, lehet, hogy neked különösen is nehéz az Istenhez kapcsolódni, de az evangélium, hogy Isten más, és az Isten szeret, és tudja ezeket a sebeket is gyógyítani. Hol van hát az evangélium ebben? Kicsoda az Isten, akinek itt Jézus bemutatja? A legfontosabb dolog, amit tudnunk kell róla, hogy az Isten jó. A mennyei atya jó. Nem tudom, mennyire tiéd ez a tudás, ez az információ, mennyire tudod hinni. Isten nem gonosz. Isten nem közönyös. Isten nem szemtelen. És lehet, hogy ez megvan, mint hitvallás, de amikor valami történik veled, akkor ez összeegyeztethetetlen vele. Isten jó, és mindannyian tudnánk egy ilyen hosszú pergament sorolni, mint így kigurulna, ha leírnánk és összegöngyölítenénk. Ugye, hogy akkor is jó volt, amikor ez történt, meg amikor ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, ugye? És azt kell, hogy neked mondjam mégis, hogy hisszük, hogy Isten jó, mert ennek jelenti ki magát. Hadd mondjam egy kicsit ilyen hétköznapiasan, de nem tudom jobban, és nem akarok senkit megbotránkoztatni, de így mondom, ahogy jött a szívemből, amikor írtam az igehirdetést. Isten nem szórakozik veled. Sokszor előkerül, visszatér, amikor valaki küzd azzal, hogy hogyan egyeztesse össze mindazt a nehézséget és szenvedést, amit megél, hogy olyan, mintha Isten játszana velem. És csak együtt tudok vele lenni ebben a nehézségben, és azt mondani, hogy igen, értem, de ezzel együtt Isten jó. De hadd fordítsak egyet ezen a képen, amit Jézus itt használ. Ha egy gonosz szülő, egy töredékes emberi szülő sem ad kígyót vagy követ a gyermekének kenyér helyett, mi van, ha Isten sem ad kígyót vagy követ, ha éppen azt érjük tőle? Mi van, ha Isten azért nem adja meg, amit imádkozol, mert valójában az kígyó és kő, csak te nem tudsz róla? Értitek ezt a fordítást, ezt a csavart ebben? Mi van, hogyha amiért imádkozunk, az valójában azért nem adja meg Isten úgy és akkor, mert most nem látjuk és nem áll össze még, de valójában az nekünk nem jó és nem szolgálja a javunkat. Az ima meghallgatások kapcsán nagyon sok miért marad, nagyon sok kuszaság lehet, hogy ezt megadta, azt nem adta, ezt nem is kértem és megadta, ezért egész értem imádkoztam és semmi válasz nincsen erre. Ezeknek egy részét tényleg csak utólag érthetjük meg nagyobb távlatból, a mennyek országának a távlatából. De ami igazán nehéz ennek a szakasznak a kapcsán, még ha el is hisszük, hogy Isten jó, hogy de akkor miért imádkozzunk, mire van valójában szükségünk? Ez a második dolog, amiről beszélni szeretnék. Azért teszünk meg igazán sok mindent, aminek azt érezzük, hogy szükségünk van. Erre épül a mi fogyasztói társadalmunknak a komplett marketingje. Olyan dolgokról akarják elhitetni velünk, hogy szükségünk van rá, amire egyébként nincs. Sőt, ha mi szeretnénk mondjuk valamit így átvinni a családon, tegyük fel mondjuk, azt szeretném, hogy mindenképpen menjünk ide vagy oda nyaralni, akkor biztos, hogy így elkezdenék beszélni róla, hogy ez milyen jó hely, mutatnék róla képeket, beszámolókat, nézzétek, és akkor egyébként, hát igazából milyen jó lenne, szükségünk lenne, hogy együtt legyünk, hogy életre szóló kalandokat nyerjünk, és akkor nem sokára odaérnénk már, hogy be lehetne tálalni ugye ezt a nyaralást. Ami hiányzik, ami nélkül üresnek érezzük magunkat, ami többet ad, arra tudunk rájönni, hogy na, erre van szükségünk. Mert ha az ember valamiről igazán megérzi, hogy szüksége van, akkor azért tenni fog dolgokat. Szükséglet és cselekvés. Ez a két dolog erősen összekapcsolódik. És a baj, és azt gondolom, hogy a bűn sokszor így is megragadható, nem csak úgy, hogy konkrétan erkölcsi tettekben, amit az Isten elítél, hanem a gondolkodásunkban lévő zavarokban, hibákban, árnyékokban, hiányokban, hogy olyan dolgokra mondjuk, hogy szükségünk van rá, amiben valójában nincs szükségünk, és olyan dolgokra, amire igazán szükségünk lenne a teremtettségnél fogva, azokat negligáljuk, és azt mondjuk, hogy ez nekünk egyáltalán nem kell, és boldogok vagyunk enélkül. És emiatt billennek meg bennünk egyensúlyok. Ez azért fontos ebben a kérdésben, meg ebben az igében, mert az imádság alaphelyzete, megfelelő alaphelyzete a szükség. Ha nincs szükségem semmire, ha nem érzem a szükségletet, nem fogok imádkozni. Hát miért is imádkoznék? Annak a beismerése, hogy szükségem van Istenre, és szükségem van arra, hogy a mennyei Atya adjon meg nekem dolgokat, ezek adják meg ennek az imádságnak az alapját. És nagyon fontos, hogy Jézus szavai valamilyen módon arra mutatnak, hogy szüksége van az embernek arra, hogy imádkozzon, hogy kérjen Istentől. A probléma azonban, hogy a szükségeknél nagyon sok túlzással és torzulással van dolgunk. Elmondtam délelőtt is, hogy beszélgettünk egy csoportban arról, hogy van egy ember, egy ismerőse az egy csoportnak, és elmondta, hogy így mindenki tudja róla a környezetében, hogy masszívan adócsal, tehát hogy így mindenféle formában. És hogy azt mondja, hogy és azért hozom be egy nagyon jó példatörténet, hogy azt mondja, azért teszem, mert ha nem tenném, nem jönnék ki. Mármint így anyagilag. És közben nagyon-nagyon jó módú. És akkor azzal lehet visszafolytani, hogy ja, egy életszínvonalat nem lehetne fenntartani enélkül. De hogy nem jönnék ki, az nem igaz, és nem lát rá, és hogy nem feltétlenül egy ilyen velejéig gonosz ember, értitek? De az, hogy mi a szükség, az teljesen el van torzulva. Az imádsággal kapcsolatos kihívásaink ott kezdődnek, hogy teljesen össze lehetünk zavarodva arra nézve, hogy mi az, amire igazán szükségünk van. Nagyon nehéz látnunk ezt, hogy mire van nekünk, vagy a másiknak igazán szükségünk. És ehhez először is azt kell megtudnunk, hogy kik vagyunk. Ha a kik vagyunk válaszra tudjuk, kérdésre tudjuk a választ, akkor könnyebben eljutunk oda, hogy és mire van szükségünk. A ma reggeli újszövetségi szakaszban olvastuk együtt, Jézusnak azt mondja az Atya, miután feljön a vízből a megkereszteléskor, te vagy az én szeretett fiam. Ebbe a szeretett kapcsolatba hív Isten, ugyanis a legnagyobb szükséglet ebben a kapcsolódásban van. Ha a ki vagyok én kérdésre a választ úgy adjuk meg, hogy én Isten gyermeke vagyok, és az ő szeretetében gyökerezem, én hozzátartozom, és a legmélyebben ez határoz meg engem, akkor az imádság szívéhez érek el. Miért imádkozzunk? A legszükségesebbért. Jézus azt mondja, egy csodálatos vacsora, kellős közepén kb. Egy fantasztikus otthonban, fantasztikus emberek között, egy sürgölődő, forgolódó háziasszonynak, aki méltatlankodik a testvére miatt, hogy Márta, sok mindenért aggódsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta. Az egyetlen szükséges dolog megragadható abban, ahogy Jézus ott ült és tanította az ott levőket, és Mária pedig a lábainál ült, és az ő jelenlétében volt, és így figyelte a mestert, és itta a szavait, és kapcsolódott hozzá, és teljes mértékben ebbe a függő kapcsolatba belehelyezte magát. Milyen érdekes. Azt mondhatnánk talán, hogy a legszükségesebb a biztonság, nem? A szabadság, vagy milyen eszméket lehetne ide rakni. És Jézus arra tanít bennünket, hogy mindaz, amit szükségesnek tartunk egyenként, az összeér a vele való legmélyebb kapcsolatban. Leginkább tehát a kapcsolatok, a kapcsolódás Istenhez, egymáshoz és magunkhoz azok az alapszükségletek, amiért imádkozunk kell, és amiből ki kell indulnunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben vannak igazán a nagy elakadásaink is elrejtve. És ez az, amit Isten tényleg gyógyítani akar az imádságban is, és a vele való kapcsolatban, és azt akarja, hogy ezekért ne adjuk fel az imádságot. És tudod, lehetséges, hogy sokkal egyszerűbb imádkozni valami olyan dologért, ami úgy kb. Kiszámíthatóan amúgy be fog jönni szinte kb. Magától. Imádkozol érte, megtörténik, és azt mondod, de jó, Isten meghallgatott, mert kicsit megnyugodtam, hogy amúgy szeret. De olyan dolgokért imádkozni, amit egyrészt nem annyira érzékelhető, meg ami tényleg úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan, olyan kapcsolati megakadások értelemben nem jutunk előre, az egy óriási rizikó, mert mi van, ha nem történik semmi? Mennyire kiszolgáltatott már ez, és mégis erre buzdít Jézus. Kérjetek, keressetek és zörgessetek. Kérj, vald be, hogy szükséged van az ő gyógyítására. Keress és vald meg ezáltal, hogy nem találod a helyes utat, és zörgess, és ezáltal fejezd ki Isten felé, hogy még mindig imádkozol érte, és szeretnéd, hogy ő meghallgasson. Igen, a legfontosabb az imádság tárgyában, a szükségek méhén, a kapcsolati helyreállás, és ezt készíti el számunkra Isten. Nagyon érdekes, hogy ez az ige, amit itt látunk, nem sokkal azután van a hegyi beszédben, miután Jézus arról beszél, hogy milyen az ítélkezés, a szálka és a gerenda története. Az ítélkezés elválaszt egymástól, és az egymásért és a kapcsolatok helyreállásáért való imádság pedig közel visz, és az Isten ezekben gyógyít, és ezt használja. Ráadásul, ami izgalmas, Jézus itt azt ígéri, hogy mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyittatik, és a példa után azt mondja, hogy hogy ne adnám mennyei atyátok minden jót annak, aki kéri tőle. Lukács evangéliumában azonban azt olvassuk, mennyivel inkább ad szent lelket mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. A Szentlélek az, aki a kapcsolatokat összeforrasztja. A Szentlélek az, aki magát az Istennel való kommunikációt helyreállítja. A Szentlélek az, ami gyógyít, ami helyreállít. Ő hidal át, áthidalhatatlan szakadékokat. Ő ad megértést, elfogadást, valódi helyreállást az életünkbe, igazi szeretett kapcsolatokat, amire igazából mindannyian vágyunk. Kb. Az összes szükségletünket fel lehet fűzni erre. Szeretni vágyunk, és szeretve lenni. Drága testvéreim, imádkozzatok szüntelen Szentlélekért. Befejezésül Jézus buzdít bennünket is, mert tudja, hogy elfáradunk, hogy motiválatlanná válunk, hogy csalódunk, hogy közönösek is tudunk lenni, akár a kapcsolatainkra nézve. És lehet az első lépés csak ennyi, elmondod, Uram, elfáradtam. Már annyira unom, hogy megértsem magamat, mert annyi energiát folytottam bele, és én mindig ugyanott tartom. Már annyira unom egyébként azt, hogy másnak pont az megvan, ami nekem hiányzik, nekem sok minden megvan, ami nekem nem kellene, de az meg nincs, és nem értelek. De most mégis egyszerűen eléd jövök. Ezek az imádságok már tovább visznek, és nincs most keret rád egyébként az imádságnak. Nagyon sok formája lehet, amivel ezt megélhetjük, akár az Isten előtt való csend, meg olyan imaformák, amiben el tudunk szakadni attól, hogy csak a saját kéréseinket ismételgessük. Lehet keresni, kérni és zörgetni nagyon sokféle módon. Mit tegyünk? Azt hiszem a legfontosabb, hogy engedjük át a kontrollt Istennek. Önmagában az imádság lényeg, amikor elmondom a mennyei atyának, és feltárom előtt a szívemet, hogy mire kérem őt, ez maga az, hogy elengedem a kontrollt, és tartsunk bűnbánatot e felett, mikor az imádságunkat arra akartuk használni, hogy valójában kontroll gyakoroljunk Isten felett. És nagyon-nagyon el akartuk érni, hogy ő tegyen valamit. Illés és a Baálpapok karmelhegyi istenítélete. Baálpapok próbálják rávenni Baált, hogy tegye meg, amit ők akarnak, ugye? Mindenféle módon. Illés meg valami teljesen más csinál, és Isten így felel neki. Szóval valljuk meg előtte, hogyha az imádságainkban is akár eltévedtünk. Isten magasztalása és az előtte való hódolat járja át az életünket, és tudom, hogy mennyire nehéz ez ma, de keressük az Isten előtt való időzés lehetőségeit. Imádkozzunk egymásért, az Isten szabadításáért a kapcsolatainkban, és ő adjon olyan valódi kapcsolati helyreállásokat, amiben megtapasztalhatjuk, hogy ő gyógyít, hogy helyreállít és szabadít azt, ami emberileg lehetetlen. Isten adja, hogy ez így legyen, és hogy tapasztaljuk, hogy az ő országa tényleg közöttünk van. Amen. Válaszadó Isten tiszteleten vagyunk együtt, amikor lehetőségünk van kifejezni, valamilyen módon interakcióba lépni azzal, ami történt bennünk, vagy ami az igében megszólított. Háromféle lehetőség lesz. Az egyik az imaszolgálat. Ha valaki szeretne imádságot kérni, és azt kéri, hogy valaki imádkozzon érte, egy imapár ott lesz hátul, menjetek oda, osszátok meg az imakéréseteket, és ők hordozni fognak benneteket. A második egy szimbolikus cselekedet. Egy gyertyát oda mehetsz, és meggyújthatsz ezzel kifejezve egyrészt a reménységet valamire nézve Isten előtt, hogy te reménykedsz, te bízol ő benne, hogy ő cselekszik, illetve akár imádkozhatsz valakiért, szeretnéd, hogy Jézus fénye az életébe áradjon, hogyha ott meggyújtod a gyertyát, akkor ott helyet foglalhatsz valahol, időt tölthetsz szintén imádságban. A harmadik lehetőség pedig a kereszthez tehetsz le követ, akár egy bűnt, egy terhet, vagy bármi, ami nehéz. Ott a kis kosárban van valószínűleg filc, azzal lehet írni a kőre, hogyha egy szót szeretnél ráírni, és úgy szeretnéd letenni, ha ez számodra most különösen is fontos. Mindeközben dicsőítésben leszünk együtt, és így idézzünk Isten jelenlétében. Gyertek, egy pár szóban imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk, hogy találj ránk most ezen az estén. Beszélj a szívünkre, és győzz meg a szívünk, lelkünk mélyén arról, hogy mit jelent az, hogy te jó vagy. Hadd halljuk meg a bíztatást, a buzdítást, ami az imádságba hív. Ébreszkesd a mi szívünket, lelkünket, és hadd legyen valóság közöttünk, hogy a kapcsolatok tudnak gyógyulni, a legnagyobb szükség tud töltődni. A te dicsőségedre cselekedd ezt itt és most is kérünk, árazd ránk a te szent lelkedet. Jézus nevében. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ezt a mély bizalmat és benned való meggyökerezést munkáld bennünk, és látod, hogy hol vagyunk, honnan érkezünk, hogy ez mennyire nagy távolságra van tőlünk, vagy mennyire a miénk. Úr Jézus, kérünk, hogy növekedj bennünk, és segíts, hogy mi pedig alászálljunk, és elengedjük a saját akaratunkat, a saját önzőségeinket, meg mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy igazán meghatároz minket, és kérünk, hogy te határozz meg minket, hogy a legmélyebben ez járjon át, hogy a szeretett gyermekeid lehetünk, a benned való bizalmat, a tőled való függést erős is az életünkben. Így kérünk téged különösen is azokért közöttünk, akik küzdenek, akik ima harcban vannak, akik olyan dolgokat hordoznak, amiben nagyon várják a te válaszodat, hogy ne adják fel, hogy ne féljenek kérni, keresni és zörgetni. És közben Istenünk, mutass rá, hogy esetleg az, amit kérünk, nem lehet, hogy éppen kő vagy skorpió olyan dolog, ami ártana nekünk, és amit te azért nem adsz meg, mert te jó vagy. Imádkozunk nem csak magunkért, a családjainkért, a környezetünkért, minél többekért, hogy megismerjenek téged, Urunk. Imádkozunk a városunkért, az országunkért, hogy bölcsességet minden szinten a vezetőknek. Imádkozunk a háború végéért, békességért, a szomszédországban, de más országokban is, Szudánban is, olyan helyeken, ahol ropognak a fegyverek. Hozz a te szabadításodat is. Állíts meg az emberi gonoszságot, kérünk, és mindazt, amire szükségünk van, a te nevedben kérjük tőled most azokkal a szavakkal, amelyekre te tanítottál, Jézus. Mi atyánk, akik a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.